Bukkuma énekeltük a 32-es.
És szabaddá tesz. Próbáltam az életemre vonatkoztatni, hogy nekem ugye mit is jelent ez. Sokat gondolkodtam, mit is oszthatnék meg veletek az életemből. Egy nagyon mély élményem jutott eszembe. Kicsit azért vaciláltam, de az Úr elé tettem, és úgy gondoltam, hogy megosztom veletek. Azt kell tudni rólam, hogy határozott, elég öntudatos és akaratos egyéniség vagyok, ami elég nagy szókimondással társul nálam. Ez nem csak nekem kihívás, hanem a környezetemben élőknek is. És a kritikusságommal eljutottam egészen odáig egy időben, hogy szinte már mindenki körülöttem teljesen ilyen elvarázsolt volt, egyszerűen hülye. Nem is tudom, hogy mit nem értenek abból, amiket mondok, meg gondolok, meg mit értetlenkednek annyit. És ezzel együtt magammal is kritikus vagyok, de erről még később fogok beszélni. Úgyhogy ez vigasztalja mindenkit, hogy magamban is megtalálom a gerendát, nem csak másokban. A történethez hozzá tartozik, hogy a Karolina kápolnában minden hónapban van karizmatikus szent mise, és előtte egy órás szentségimádás. A szentségimádás alatt mindig gyóntat az atya a sekrestjében, ugye hát elég közvetlenül, mert hát ott van két szék egymással szemben, tehát amúgy sem szereti az ember kiteregetni a szennyest, hát nem még úgy, hogy hát ott vagyunk a sekrestjében. Hát mégis úgy gondoltam, hogy csak elmegyek gyónni hozzá, már nagyon nyomasztott a sok bűn és a félre sikerült döntésem, és ugye hát nagyon bosszantott a környezetem is, ugye ez állandó értetlenség, hogy mit nem tudnak megérteni rajtam. És hát mindegy, úgy döntöttem, hogy bemegyek. Hozzáteszem, utálok gyónni menni, tehát nem tudom, biztos vannak, akik itt nagyon szeretnek, hát én nem azok közé tartoztam. És hát nem a paptól féltem igazából, hanem magamtól, hogy szembe kell nézzek a saját dolgaimmal, a rossz dolgaimmal. És hát elmondtam bent atyának a magamét, ő szépen meghallgatott, kicsit kérdezett, de csak így diszkréten, nagyon rendes volt tőle. És hát mondjuk nem zavart ki a sekrestjéből. hogy hogy lehet valaki ilyen, meg olyan. És hát egy érdekes fordulatot vett ez az egész helyzet, mert hát igazából elkezdtek potyogni a könnyeim. De hát igazából, mint a záporeső, szóval nem volt olyan kellemes szituáció. És nagyon zavarba is jöttem, hát alig tudtam megszólalni. Igazából ez is eszembe jutott, jó, hogy megyek így a kápolnába, kint Szentségi Mellásén itt bent. És hát mondtam atyának, hogy hát ne haragudjon, nagyon cikinek éltem meg így a szitut. Nem is értem, és tudtam vele mit kezdeni, most záporoznak a könnyeim. És akkor atya együttérzően és türelmesen így azt mondta nekem, hogy hát Marcsi, a Szentlélek a könnyek által jön. És erre így rácsodálkoztam, hogy hát igen, a Szentlélek a könnyek által is tud jönni. És hát úgy meghatódtam, és hát éreztem, hogy értette atya, hogy mit mondtam el. Hát lehet, hogy nem megértette, de értette végül is, hogy mi volt éppen akkor az élethelyzetemben. Hát bevallom, nem lett a gyónás a kedvenc időtöltésem egyike, de már vagyok olyan, tehát nem vagyok olyan elzárkózó, és nem vagyok olyan feszült gyónás előtt, hanem inkább csak az izgatottság tényleg, hogy az ember bűnbánatot tart és átgondolja. Tehát azért ez egy nagyon nagy ilyen lelki élmény volt. Hát visszatérve a saját kritikusságomra, nemrég voltam egy négy napos lelki gyakorlaton, ahol az első két nap kicsit szenvedtem. Mit beszélnek annyit, minek is jöttem el, ezeket a tanításokat már hallottam kb. 1000-szer, hát különben is fáradt vagyok, szóval kicsit olyan nyűgösen érkeztem meg oda, és hát azon vaciláltam, hát biztos itt a helyem. De aztán a Jóisten rámutatott, hogy tényleg ott volt a helyem. A harmadik napon rá kellett döbbennem valamire. Nem elég hallani, tudni a tanításokat, hanem újra és újra fel kell eleveníteni a fejemben, gondolataimban. Tehát, hogyha egyszerűbb megfogalmazásban és nem abban a nagy teológiai eszmefuttatásban hallgatja végig az ember, amit esetleg tanult, akkor is fontos, hogy az ember agyába felfrissüljenek ezek a dolgok, mert hajlandóak vagyunk, vagy hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy mi a fontos. De és visszakanyarodva a rendház kiskápolnájába ültem, hogy ez már a harmadik este volt, és az Isten irgalmassága képet szemléltem. Hát ezt is már vagy 1000-szer láttam, meg hát imádkozni is szoktam, de valahogy másképp nézett rám akkor este Jézus a képről, vagy hát én néztem másképp a képre, nem is tudom. Tudtam, hogy Isten irgalmas, hát persze, hogy irgalmas, hát ezt megtanultuk, hát az Isten irgalmas, mindenkihez irgalmas. Azt is tudtuk, hogy mindenkihez, de az a megdöbbenés, amikor egy pillanatban így ugyanígy elkezdett záporozni a könnyem, és így visszatért ugyanaz az élmény, hát mondom, ez nagyon szép. Szentlélek itt van, de hát hozzám is irgalmas, és hát hozzám is irgalmas. Hát olyan felszabadult érzést töltött el, amikor így rájöttem, hogy hát ugye újra itt a Szentlélek, hogy azt azért így nem tudom szavakba foglalni, ez is inkább egy ilyen élmény volt. És az volt az érdekes, hogy hát elfogadtam Isten irgalmas szeretetét, és magamnak is meg tudtam bocsátani ezáltal. Mert lehet, hogy Jóisten már lehet, hogy megbocsátott nem is egyszer nekem, csak én magamnak nem tudtam a korábbi botlásaimat. És akkor egy pár összegző gondolatot még fűztem hozzá, hogy ahhoz, hogy ne legyen szakadék köztem és Isten között, az nagyon fontos, hogy minden nap beszéljünk vele, imádkozzunk, és nem csak imádkozzunk, hanem tényleg egy kis csöndben legyünk az ő jelenlétében, hogy meg is halljuk, hogy ő most mit akar nekünk mondani. Aztán rájöttem arra is, hogy nagyon fontos a gyónás, mert Jézus szabaddá tesz. Hát engem ilyen formában, más lehet, más formában. Ma már sokkal toleránsabb, illetve még azt is felírtam, hogy a gyónás is szentség, akár csak a keresztség, vagy a házasság, vagy a többi. Ma már toleránsabb vagyok az emberekkel, és tudom, hogy én sem vagyok tökéletes. Hát ezt nem volt könnyű elismerni, de jó úton haladunk. És fontos, hogy jól éljük meg a mindennapi élethelyzetünket szerintem, és abban megtalálni az apró örömöket. És köszönöm, hogy megosztottam veletek a belső élményeimet.
Köszönöm.
Köszönöm, Marcsa.
Na, hát Isten hozott még egyszer mindannyiunkat. Mai témánk az, hogy Jézus a életed ura. Hogy? Jézus a te életed ura. Ez a mostani téma. Ki az ura háznál? Keresztelő János, meg maga Jézus is, amikor elkezd a nyilvános működését, Jézus első szava, térjetek meg, elérkezett hozzátok az Isten országba. Ma este ezzel lép elénk, és ezt mondja neked, személy szerint neked, hogy térj meg, és így az evangéliumban. Amikor Hamvazó Szerdán a papa homlokunkra rajzolja a hamuval a keresztjelét, akkor ezt mondja, térj meg, és így az evangéliumban. Tehát az egyház minden évben, nagyből kezdetén meghív bennünket a megtérésre. De talán most így bennünket hangsúlyosan is itt a Szentlélek szemináriumkor. A megtérés, metanoia, a szív, a gondolkodásnak a megváltoztatása, felcserélése, mint egy ezt jelenti. Mivel kell nekem megtérnem? Mivel kell nekem megváltoztatni a gondolkodásomat? Úgy látni és gondolkozni, úgy látni a világot, hogy Jézus látta, úgy gondolkozni, ahogy ő gondol rá. Ő az a világ, amikor Jézus élt, semmivel se volt jobb vagy rosszabb, mint a mostani. Olyan ez volt. Nem sok minden változik. Én olvastam egyszer egy írást, hogy ez a, hát ez a mai világ, ez már borzasztó. A fiatalok már nem tisztelik az öregeket, gátlástalanok, stb. Írta tovább, néztem, mikor írták ezer évvel ezelőtt. Mintha csak most írták volna. Tehát semmivel sem volt másabb az a világ. Jézus ugyanezt a világot látta, mint mi. Úgy tűnt, hogy a rossz győzedelmeskedik fölötte, és mégsem egy pillanatra sem szűnt meg hinni a szeretetnek a győzelmébe. Mivel kell tehát nekem megváltoztatnom a gondolkodásmódomat, a látásmódomat? Ugye Pál írja, hogy annyi minden uralkodik rajtunk. Szent Pál írja, hogy Istenük a has, meg hát ezzel mindenféle más. Van a Jézus szíve litániában talán ismerős ez a fohász, Jézus szíve minden szív királya és középpontja. Hát, hogy ő legyen az életem királya, és az életemnek a középpontja. Ő uralja a szívemet. Én emlékeztek, múltkor mondtam ezt, hogy Jézus bejön a szobámba, mi az, amit kihajítana onnan, illetve nem ő hajítja, aki nekem kell kihajítani, csak rámutat, hogy ezt tessék neki vinni. Tehát ő nem fogja kidobni, nem megy oda, nem rángatja ki a kezemből, hanem rámutat, hogy figyelj, ezt neki kéne vinni. Mi az, ami megakadályozza, hogy Jézus legyen az életed ura, hogy ő legyen az első az életedben. A gyerekeket kérdeztem hittanórán, hogy hanyadik helyen van Isten az életedben? Egyik jelentkezik, azt mondja, harmadik, nem is rossz, másik, az ötödik, na, tudom, a harmadik majd kiesik a padba, azt mondja, 40. Éj, mondom, nem akar előrébb jönni, szóval biztos akar. De hol van Jézus az életedben? Hol van? Van az autóstoppos Jézusról a történetem. Mész az autóval itt a 12-esen, és áll egy ilyen alakott az út szélén fehér ruhába, hát fölveszed. És akkor beül, megy egy ideig, és mondja, hogy ő Jézus. Én szeretném átvenni az volánt. És ugye három lehetőséged van. Egyik azt mondod, hogy tudod Jézus, maradj ott, ahol ott a hátsó ülésen. Szeretem én tartani a kezemben a volánt, én vezetni az életemet. A másik lehetőség azt mondja, na jó, de rendben van, egy darabon vezethetsz. De utána azért visszaveszem. Tehát az a biztos, még veled beborulunk az árokba, nem tudom, ki tudja, mi történik, az a biztos, hogy én vezetek az életet. A harmadik lehetőség azt mondja, rendben van, uram, itt van, tessék, vezestem. Menjünk arra, merre te akarod. És persze lehet, hogy ott a körforgalomnál ott elkanyarodik, nem tudom, hontnak, vagy nem tudom, és akkor elkezded rágni a kormány, de hát uram, hát Pestre megyünk, könyörgöm. Átadtad a volánt, vagy nem adtad át? Átadtad, akkor jó. Tehát ő tudja, hogy miért kerülünk hontnak, holott Pestre megyünk. Tehát mi rábíztad akkor? Szóval melyiket választod? Melyiket választod? Most ha valaki azt mondja nekem, hát én még az elsőnél tartok. Első variáció, vagy a másodiknál. Semmi gond. Akkor innen indulunk ki. Tehát innen van az újratervezés. Tehát Isten mindig ilyen. Tehát egy dolgot akar, semmi más nem akar a te életedbe, egyetlen dolgot akar a te üdvösségedet. nem a pénztárcádat, nem a karrieredet, nem a nem tudom midet, nem, az üdvösségedet akarja. Ez a legfontosabb, hogy egyszer megérkez hozzá. És akkor is, ha te még nem tudod átadni neki a teljes egészében a volát, ő azt mondja, jó, akkor innen indulunk ki. Ez az egy alaphelyzet, induló helyzet. Innen nézzük azt, hogy hogy jutsz el hozzám. És lehet, hogy lesz olyan pillanat, amikor visszaveszed, vagy nem tudom, vagy oda kapsz, és akkor azt mondja, jó, akkor innen most újra tervezés. Akkor most innen újra azt nézzük, hogy innen, ebből a pontból, hogy tudod elérni az üdvösséget? Hogy tudok neked ebbe segíteni, hogy te elérd? Szóval ez a fantasztikus, hogy ő folyamatosan fáradozik érted. Tehát Isten így mondanám, hogy minden idegszállával rád figyel. Tehát minden fontos neki, amit teszel. A tanulásod, a munkád, a kreativitásod, az ötleteid. Tehát minden fontos neki, minden veled szeretne tenni. Tehát fantasztikus jó fej a mi Urunk. De ugyanakkor sokkal könnyebb akkor, ha őt helyezed az első helyre. Tehát ez olyan dolog, hogy lehet biztos úgy is biciklizni, hogy négy szögletű a kerék. Egyszer valaki próbálja ki. Tehát ha nagyon erős vagy, lehet, hogy még egyet tudsz is tekerni rajta. De egészen más, ha az a kerék a biciklin kerek, az Isten még egy gumis van rajta, és el van fújva, akkor aztán egész jól megy. Tehát csinálhatod te a saját erődből a négy szögletű kerékkel, lehet, hogy egyet fogsz tudni hajtani, de egészen más akkor, ha kerék az a kerék, és gumi is van rajta. Tehát ez olyasmi, amikor Jézus, ő van az első az életedben. Tehát amikor nem a saját erődbe bízol, hanem ővel akarod tenni azt, amit tenni akarsz. Tehát, hogy ő legyen az Úr az életedben. Ő legyen az első helyen. És higgyétek el, ha a mi Urunk első helyre kerül az életedbe, akkor minden a helyére kerül. Ha nem ő van az első helyen az életünkben, látom magamon, rengetegszer megtapasztaltam, mert rengetegszer hátrébb csúszik. Tehát nehogy azt hívjétek, mert valaki papakkom, már glória, már kitapintható, meg üző, felé. Tehát újra és újra hátrébb csúszik a saját életemben is. Úgyhogy van csak, és melléd árok itt a bűnbánok sorába, hogy valóban, tehát és újra és újra hátrébb csúszik. De nem is az a fontos, hogy mennyire vagy közel hozzá, hanem az, hogy az életed folyamatosan ő rá irányuljon. Folyamatosan haladj ő felé. Az, hogyha megtorpan, sőt, visszacsúszol, ugye vannak hegymászók köztünk. De ember ott ballag fölfele a hegyen, hát valamikor megcsúszik, aztán visszacsúszik. Még lejjebb kerül, mint volt, nem tudom, kezdetkor. De újra neki veselkedik. Tehát ez a fontos, hogy nem az a számít, hogy hányszor esel el, hanem hányszor kelsz föl, és hányszor fogod meg az Úr kezét, hogy felsegítsen, és újra is újra őt tedd az első erre az életedben. Tehát ha maradjunk a biciklikerék hasonlatnál, ha Isten valóban Isten az életedbe, tehát Jézus első helyre kerül az életedbe, akkor minden a helyére kerül. Ha nem ő az első, akkor ez olyan, mint a keréken, a küllők, ha nem középen van az agy, akkor mind valami ki fog rúgni. Valami nincs a helyén. Tehát ha Isten ez az életedbe a helyére kerül, az őt megillető helyre kerül, akkor minden a helyére kerül. Minden a helyére kerül. Szóval Jézus, a te életed, Ura, kihez tartozol? Szent Ignác beszél a két zászlóról, a lelki gyakorlataiban. Azt mondja, hogy két ellenséges haderő áll egymással szembe, a sátán csűrhéi és az Isten angyalai. És neked el kell döntened, hogy kihez állsz, kinek a zászlója alá állsz, vagy maradjunk, nem tudom, foci meccsnél, kinek a mezét húzod magadra. Tehát ha valakinek te a mezét magadra húztad valamelyik csapatnak, akkor te ahhoz tartozol, akkor annak nem rúghatsz öngolt. Mert megvernek a végén. Tehát ez az öngól, ez a bűn igazából. Tehát, hogy kihez tartozok? Tehát el kell döntenem. Tehát melyik zászló alá állok, nem állhatok középen. Majd énekeljük ezt az éneket a templom, hogy csak Jézusnak szolgálok. Tehát nem állhatok középen. Az egyszeri ember, amikor a templomba imádkozott, aztán tett 10 forintot a Szent Györgyhöz is,
a sárkányülő Szent Györgyhöz, meg a sárkányhoz is. Ha meglátja a plébános, a kérdezés, hát te mit csinálsz itt? Hát azt mondja, nem lehet tudni, melyik győz. Jó, mind a kettővel jobban lenni a sárkányülő, meg a Szent Györgyhöz is. Hát nem, csak el kell döntened. Tehát ez a hét, ez erről szól, hogy ha már megtetted az életedbe, hogy döntöttél már Jézus, mert Uram, én hozzád akarok tartozni. Én nagyon várom arra, hogy te legyél az első az életemben, akkor tudom, hogy minden más a helyére fog kerülni. Egyébként ezt nem várt, hogy rögtön. Tehát, hogy kimondtad ezt a héten, és akkor utána minden gondod megoldódik. Tehát nem egy ilyen életbiztosítás. A mi úrunk majd tudja, hogy ez hogyan fogja helyére rakni a dolgokat, nem mindig egyébként érzéstelenítéssel rakja helyre ezeket a dolgokat az életünkbe. Csak egy példát hadd mondjak, megint csak személyes példa, akkor az enyém is, hogy amikor a 40 napos Szent Ignáci lelki gyakorlatot végeztem Franciaországban, nem most, már 7-8 éve, 40 napig csendbe kellett lenni. És csak a kísérőjével beszélhetett az ember. És akkor eltett az első hét, egy papbarátommal voltunk ott, és az első, Szent Ignáci lelki gyakorlat az első hét az mindig a bűnről szól. És hát úgy eléggé megviseli az embert, mert én ezt úgy értem meg, hogy kérdeztem, mert egy hét után lehetett beszélni, volt egy nap pihenő nap, első hét után, és akkor kérdezem ott azt a kollégát, hogy mondom, hogy vagy? Szar, ne is mond. Úgy érzem magam, mint amikor ott fekszek a műtőasztalon, húzigatják ki a beleimet, megmutatják, érzéstelenítés, altatás nélkül, és akkor megkérdezik, és ez milyen érzés? és akkor megtapasztaltam a lelki gyakorlat végére, 40 nap, vagy 30 nap, bocsánat, rosszul mondom, 30 napos az Ignácián 40 napos. 30 napnak a végére, valóban, tehát Jézus műtött. Tehát első ütő húzigáltak ki, megmutatta őt. Nem volt valami szép látvány, de kellemes érzés, de utána visszatette, és meggyógyította, és boldogan fejeztem a lelki gyakorlatot. Tehát ő ilyen, tehát nem mindig használ altatót meg érzéstelenítőt. Tehát az, hogy helyére kerülnek a dolgok, azért az nem mindig kellemes, de hát ez olyan dolog, hogy ott a Zsoltinak én sem magyaráztam, hogy csinálja, amikor ott a térdemet csinálta, hogy kéne, hát most rám bíztad, vagy nem bíztad rá. Hát, ha rám bíztad, mert barátom, akkor maradj csöndben. Tehát én azt gondolom, hogy Jézus is ilyen. Tehát, ha átadtad a barát, akkor nyugi. Én nagyon jól tudom, hogy megyünk vannak. Majd megérkezünk este. Is. Ja, tehát döntened kell, két úrnak nem szolgálhatok. Jézus világosan megmondta. Nem szolgálhatok két úrnak. Meddig fogtok még kétfele sántikálni? El kell döntened. Kihez tartozol? Kinek a mezét öltöd magadra? Kinek a zászlaj alá állsz? Középen nem szaladgálhatsz egy harcmezőn. Jézus, tehát gyógyítani akarja az életedet. Sokszor a bennünk élő Pilátus ítéli el a bennünk élő Jézust. Tehát ez amit megint csak hagyítaljak a malacsira, hogy magadnak is meg tudsz bocsátani. Hőre fontos. Akkor tudsz megbocsátani másoknak, ha magadnak meg tudsz bocsátani. Ha magadat át tudod ölelni Isten irgalmában. Ha magadat tudod úgy látni, ahogy Isten lát téged. Azzal a végtelen irgalommal szeretettel. Szeretni tud. Ne féljetek ettől a szót, hogy szeretni tudja magam. Hogy át tud ölelni magad, a gyengeségeidet, a szegénységedet, mert Jézus átöleli ezeket. Nem ezek nélkül akar téged szeretni. Mondta, egy jezsuita mondta nekem, hogy azt mondja, hogy öreg koromban jutottam el ahhoz, hogy megbékéljen magammal. De fontos, hogy békében tud élni magaddal. Ne derítj az, aki a legtöbbet kritizálja önmagát. Ja, szóval enged, hogy gyógyítsa az életedet. Ja, azt mondja, add nekem a sötétséget, a félelmeidet. Mindazt, amit még úgy szégyelsz, még magad előtt is. Szóval Jézus Nélkül az életünk kóró. Tessék elkezdeni, itt van a kezem, most elfelejtettem behozni egy kórót, de most mindenki el tud kézni. Egyik kezem, itt van egy ilyen bogáncsos, csúnya, elszáradt kóró. Másik kezem meg egy fantasztikus, nem tudom, orchideából álló hatalmas virágcsokor. Szóval melyiket vinnéd haza? Szobába, a hálószobába, konyhaasztal, melyiket tennéd le szívesebben? Szóval mi a jellemzője a kórónak? Jézus nélkül az életünk egy ilyen bogáncsos, szúrós kóró. Lehet, hogy hatalmas, meg kiterjedt, de mindenképpen egy szánalmas látvány. Nincs benne élet. Nincs benne élet. A gyümölcsei is ugyanúgy szúrnak, mint ő maga. Tehát ugyanolyan gyümölcsei lesznek, mint amilyen ő maga. Törik. Ha hozzányúlsz, felsérti a kezedet. Jézus nélkül igazán nem lehet élni. Nem lehet gyereket nevelni. Nem lehet, akár így is mondom, pályát választani, házasságot kötni. Nem lehet nélküle élni. Jézus nélkül az életünk ilyen kóróhoz hasonlít. Száraz, élettelen, töredezett és sért. És akkor ott van a másik kezemben ez a gyönyörű virágcsokor. Van honnan meríteni az erőt. Vannak gyökerei. Burjánzik benne az élet. Az első Zsoltárban olvassuk, hogy olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa. Milyen a víz mellé ültetett fa? Hát, még nem látott ilyet, mert minket Dunaparton nézze meg. Gyönyörű, hát hatalmas erő duzzad benne az élet. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa. Ha van honnan táplálkoznak, életet akar neked adni. Tehát, olyan leszel, mint a víz mellé ültetett fa, ez nekünk szól, neked szól. Erre hív, hogy ő rámutasson minden az életedbe. Kimondhass neki, hogy Uram, nincs titkom előtted. Láthatsz mindent az életemben. Megmutatom neked. Tehát szeretné, ha mindenünk az övé lenne. Ugye a János prológusban olvassuk, hogy a tulajdonába jött. Hozzád jött. Hozzád jött. Nagyon sokszor megmondjuk, tehát olyan félutas keresztények vagyunk, hogy valameddig beengedjük az életünkbe egy pontig, és akkor azt mondjuk, hogy Uram, akkor itt várj. És majd, ha kedvem lesz, akkor visszajövök hozzád, vagy érted. De nem. Tehát befogadni, engedni, hogy alakítsa az életünket. Aztán nagyon sokszor olyannak gondoljuk, bocsánat, a antropomorf hasonlatért, jó Isten, mint egy fejőstehén. Addig jó, amíg tejjel. És amikor elzárja a csapot, fel vagyok háborodva. Hogy jött ő ehhez? Pedig én mennyit imádkoztam, mert nem tudom. Tehát nem. Uram, láthatsz mindent az életemben. Nincs titkom előtted. Tehát mibe kell megtérnem? Mit kell elengednem? Mi az, ami segít, hogy Jézus első helyen, ez a hét erről szól, mi az, ami segít, hogy Jézus első helyen legyen az életedben, és mi az, ami gátol, hogy ő a helyére kerüljön? Egyetlen dolgot kér, a ráhagyatkozásodat, semmi mást. Vágyódj utána. Tehát ha még nincs első helyen az életedben, akkor vágyódj utána. Kérd, hogy olyan, én nagyon vágyom arra, hogy a helyére kerüljön az életembe. Tehát a vele való kapcsolaton keresztül nézni a világot, az életedet. Olyan mit szólsz ehhez, amit most teszek, vagy amit ma tettem? Érdemes így végignézni napodat. Vagy reggel így elindulni, hogy Uram, úgy vágyom arra, hogy ma együtt tegyük azt, amit tennünk fogok. A japán katekizmusban mondtam talán, hogy arra kérdésre, hogy mi a kereszténység, ezt a választ adja, meghitt kapcsolat Istennel és meghitt kapcsolat az emberekkel. Vágyódj Jézussal erre a meghitt kapcsolatra. Ne csak munka kapcsolatban legyél vele, ne csak értelmi kapcsolatban legyél vele. Ha a feleségeddel, a férjeddel csak munka kapcsolatban lennél, vagy csak értelmi kapcsolatban lennél, úgy hagyna téged, mint annak a rendje. Tehát fontos ez a meghittség. Meghittség Jézussal. Te ott van az életedben, ezt nem kérdőjelezheted meg. Látnád, hogy mennyit fáradozik érted? Mennyit fáradozik érted? Azt mondtam, hogy tehát ha a helyére kerül az életedbe, akkor minden más a helyére kerül. Fontosnak tartom ezt is, hogy a múlt is a helyére kerüljön az életedbe. Azt mondom, hogy a Szentlélek személyen gyógyítja az életedet, és ezért fontos, hogy a múltaddal is mer szembenézni. Múltkor beszéltem a megbocsátásról. Ha visszatekintesz az életedre, egy végtelen gyengéd vezetést láthatsz. Az ember, ahogy öregszik, egyre inkább megtanul hálás lenni az életéért. És hálás lenni a nehézségekért is. Nem csak a jó dolgokért. Ha van olyan dolog, amiért nem tudsz az életedbe hálát adni, de azt jelenti, hogy még ahhoz nem találtad meg a krisztusi evangélium hozzáállást. Magyarul azon még dolgoznod kell. Azon még dolgoznod kell. Tehát érdemes megkérdezni, ha ilyet találsz Jézust, hogy Uram, ezt mutasd, szeretném, ha megmutatnád, hogy miért nem akadályoztad meg az életembe. Mi az a kincs, amit ebbe a fájdalomba, a keserbe, amit akkor megéltem, amit elrejtettél. És ha megtaláltad azt a kincset, azt a értéket, amit az Úr abba a fájdalomba elrejtett, akkor át tudod ölelni, és hálát tudsz adni. Nem a keservért, hanem amit az a keserves dolog hozott magával a kincset az életedbe azért. Hol szorulok tehát gyógyulásra? Érdemes megkérdezni az Urat ezen a héten. Uram, hol akarod gyógyítani az életem? Mi az, ami még mindig fájdalmas, ami még nem gyógyult be? Jézus egyetlen dolgot kérdez, akarsz-e gyógyulni? Akarod-e, hogy gyógyítsanak? Ezt az egyet kérdezni. Ha igen, akkor kérdezz, hogy Uram, abba tudjam hagyni az önsajnálatot. Pontos az is, hogy látni tud, gyógyult önmagadat. Most ebben nagyobb nem akarok belemenni, majd ez valamikor a férfi-női lelki gyakorlatnak lesz egyszer a témája, mert ez azért, ez a gyógyulás útja, ez egy hosszabb út. Most csak így ennyit zárójelben, hogy Jézustól kért ezt a gyógyulást, hogyha valami van olyan az életedben, amelyet még nem tudsz hálát adni, Uram, kérlek, vedd a kezedbe és gyógyíts meg. Ha igen mondasz a jövődre, akkor igen fogsz tudni mondani, ha igen tudsz mondani a múltadra, akkor igen fogsz tudni mondani a jövődre is. Ezzel a teljes bizalommal tudod Jézus kezébe helyezni. Ja, tehát arra hív az a következő hét, hogy Jézusra szegezz a tekintetet. Van egy angol szó, sokszor emlegettem az a szó, hogy unlearning. Hát, ahogy így lehetne fordítani, a már egyszer megtanult dolgot újra megtanulni. Ez a hét talán erről is szól. Tehát, hogy amit úgy már begyakoroltál, hogy tudsz, azt el tud engedni. Ez olyan, mint itt van egy gatyamadzag a kezembe, én húzom, csak akkor fog tudni tovább menni, ha itt el tudom engedni. Hát akkor tudok tovább menni, előrébb haladni, ha el tudom engedni a régi dolgaimat, a biztonságomat. Úgy mondanám, ez az unlearning azt jelenti, hogy amikor el tudtok képzelni, hogy olyan földet, ahol már két hónapja, nem tudom, mióta nem esett eső. És akkor Jézus azt mondja, hogy ezt most ássuk föl. Ássa föl, hogy két annyi van. Olyan ez a föld. Tehát az unlearning ez. Tehát, hogy újra és újra felásatja velünk a megszokott ösvényeinket, kitaposott útjainkat, a Szentlélek új utakra vezet. Olyan módon, ami én nem is gondoltam, nem is tudtam. Tehát ha átadtad a volánt, akkor enged, hogy vezessen ezeken az utakon. Az unlearninget átélték az Emmauszi tanítványok. Menekülnek Jeruzsálembe, hogy Jézus meghalt, el vannak keseredve, és Jézus oda társul melléjük, nem ismerik fel, és akkor elmondatja velük. Mert mit mondtak a proféták a messiásnak? Te vagy az egyetlen, aki ezt nem tudod? Mert mit mondtak róla? És akkor azt mondja, hogy jó, akkor most nézzük meg, hogy egy egészen új látás mondta az egészet. Ugye lángolt a szívem, miközben beszélt hozzám. Tehát Jézus újra gondoltatja velük azt, amit tudtak ott fejben, leghosszabb út egyébként mindig a fejtől a szívig tart. Hát tudom én azt, hogy mit kéne tennem, meg tudom én azt, hogy mit mond az evangéliumban, de még nincs ott a zsigereimben. Talán ez a hét ebbe segít, hogy ott legyen a zsigereid, de jobban átmenjen a fejedből a szívedbe azt, amit Jézus az evangéliumban tanít. No, tehát ez a következő hét, hogy Jézus legyen az életed, Uram, beengedni az életedbe, a szobádba, amire rámutat esetleg, hogy ennek itt semmi keresünk valója nincs, akkor azt onnan kitett. Nézzek, hogy Uram, mi az, amit újra akarsz nekem tanítani, az, akár az életemben, akár az evangéliumon keresztül. Jó, akkor ennyit szerettem volna, mondok, ugyanúgy 20-kor találkozunk. Igen? Tényleg, mi legyen jövő héten? Ugye minden szentekben csinálhatokon. Tudunk találkozni este? Jó. Akkor valaki nem tud, majd meghallgatja, ahol lakom. Jó? Úgyhogy találkozunk. 20-kor a templomban.